Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 191. dicséretünket énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén fennállva. A 191. dicséretünket, ez esztendőt áldással. Helyünket. És a 274. dicséretünk első három versét énekelve folytassuk Isten tiszteletünket. A 274. dicséretünk első három versét énekeljük. Ki Istenének átad mindent.
Bizalmat csak belül.
Gyertek testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Háladással magasztalunk téged az esztendőnek első napján, mennyei édesatyánk, ezért a drága és szent ajándékért, amelyet a te fiadban adtál nekünk. Köszönjük, hogy ő a megoldás. Köszönjük, hogy általa nyerhetünk tőled bűnbocsánatot. És köszönjük, hogy általa lehetünk fiakká, és általa lehet nekünk örök életünk a te országodban. Urunk, úgy énekeltünk a te színed előtt, hogy hisszük, hogy te, és így is jövünk most a te szent színed elé, ezzel a hittel és meggyőződéssel, hogy ezen a mai napon is, ebben a mostani órában is van. Így segíts meg bennünket, hogy igéd üzenete előtt megnyíljon a mi szívünk, készek legyünk téged befogadni, készek legyünk az engedelmességre, és mindarra, amire buzdítasz és vezetsz bennünket ez órában. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, mert Isten igéjét, amelyet Bibliaolvasó kalauzunk jelöl az Ószövetségből olvasásra, Sámuel próféta első könyvéből. Sámuel próféta első könyvéből az első fejezetet olvassuk, ahol a következőket találjuk megírva. Volt egy Rámátaim Cófimból, az Efraim hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a neve. Efratai volt Jerohámnak a fia, aki Elihu fia, aki Tóhu fia, aki Cúf fia volt. Két felesége volt. Egyiknek a neve Anna, a másiknak a neve Peninná volt. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment a városából Sílóba, hogy imádkozzék és áldozzék a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás volt az úr papja. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninnának, meg mindegyik fiának és leányának, Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette, de az úr bezárta a méhét. Vetélytársa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az úr házába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje Elkána: Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? Egyszer Anna fölkelt, miután ettek és ittak Sílóban. Éli pap meg ott ült egy széken az úr templomának az ajtó félfáján. Lelke mélyéig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és sírt. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta: seregek ura, ha részvéttel tekintesz szolgáló leányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgáló leányodnak, akkor egész életére az úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszasan imádkozott az úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna magában beszélt, csak az ajka mozgott, de a hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki: meddig tart még a részegséged? józanodj ki mámorodból. Anna azonban így válaszolt. Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tarts szolgáló leányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli így válaszolt, menj el békességgel. Izrael Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig ezt mondta, nézz jó indulattal szolgáló leányodra. Azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az Úr előtt, majd visszatértek otthonukba, Rámába. Amikor azután Elkána a feleségével, Annával hált, az Úrnak gondja volt rá. Egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült, és elnevezte Sámuelnek, mert ezt mondta, az Úrtól kértem őt. És amikor fölment az az ember Elkána egész háza népével, hogy bemutassa az Úrnak az évenkénti áldozatot, és teljesítse fogadalmát, Anna nem ment el, hanem ezt mondta férjének, majd az elválasztása után viszem el a gyermeket, hogy megjelenjék az Úr előtt, és végleg ott maradjon. A férje Elkána ezt felelte neki, tégy úgy, ahogyan jónak látod. Maradj itthon, amíg elválasztod. Csak az Úr tartsa meg ígéretét. Otthon maradt tehát az asszony, és szoptatta fiát, amíg el nem választotta. Azután elválasztotta, elvitte magával, és vele együtt vitt egy 3 éves bikát, egy véka lisztet, és még egy tömlő bort, és bevitte az Úr házába, Sílóba. A gyermek még kicsiny volt. Akkor levágták a bikát, a gyermeket pedig bevitték Élihez. Az asszony ezt mondta, kérlek, uram, a te életedre esküszöm, uram, hogy én vagyok az az asszony, aki itt állt melletted és imádkozott az Úrhoz. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Én viszont felajánlom az Úrnak. Legyen egész életére felajánlva az Úrnak. És ott imádták az Urat. Kedves testvérek, Sámuel proféta könyvének pusztán az első fejezete ez, amelyet az imént fölolvastam, de ezen a fejezeten belül is valami olyasminek vagyunk a tanúi, amire minden ember vágyakozik, és talán különösképpen is eltölt bennünket ez a vágyakozás az esztendők első napjaiban. Mert ez a történet ebben a szakaszában jobban fejeződik be, mint ahogy elkezdődött. És az ember szíve mélyéről vágyik arra, és talán az év kezdet különösen is egy ilyen időpont, hogy a dolgok jobban fejeződjenek be, mint ahogy elkezdődnek. Erre nézve sokféle fogadalma van az embernek, sokféle módon próbálja magát kényszeríteni, kötelezni arra, hogy ami rajta áll ebben az ügyben, az megvalósulhasson. De azt gondolom, hogy minél idősebb az ember, annál inkább gyűlnek a szomorú tapasztalatok, és sokszor nemhogy jobban nem végződik a mi dolgunk egy-egy esztendőben, hanem talán azt mondjuk évvégén, hogy sokkal rosszabbra fordultak a dolgok, mint ahogy a legrosszabb álmainkban mertünk arról esetleg gondolkozni. Lehet-e ez másként? És van-e valami olyan recept, ami segíthet nekünk abba, hogy ne így legyen? Azt gondolom, testvérek, hogy recept nincsen, de hogy ebben a történetben hogy fordultak jobbra a dolgok, azon érdemes elgondolkozni, és talán ennek a tanulságait a magunk számára összegezni így év elején. Nem baj, hogyha bennünk van egy vágyakozás arra nézve, hogy a dolgok jobbra forduljanak. De ez a történet sok mindenre emlékeztet bennünket, talán a saját kudarcainkra is, és remélem arra is, amit még nem próbáltunk meg, és arra tanít bennünket Isten, hogy vannak olyan utak, amelyeken érdemes mégis elindulni és próbálkozni, hogy nekünk jobb tapasztalataink legyenek. Ennek a történetnek a kezdetén egy családot látunk magunk előtt, azon belül is egy asszonyt, egy feleséget, egy megtört és megszomorodott feleséget. Az ő megtörésének, szomorúságának az okát abban jelöli a Szentírás, hogy neki nem adatott gyermek. Volt ugyan férje, ennek a férjnek volt egy másik felesége, akinek több gyermeke is született, de ennek az asszonynak nem volt gyermeke. És ahogyan teltek és múltak az évek, ez az asszony egyre jobban megtört, és egyre szomorúbbá vált emiatt. A kijelentés elárulja nekünk azt, hogy Isten akarta, hogy ez így legyen, de ezt ez az asszony nem tudta. Isten akarta, hogy így legyen, de az asszony csak élte az életét, élte a házas életét, a férjével, szeretetben, ahogy ez a kép ezt bemutatja nekünk, és mégsem teljesült az ő vágya, hogy saját gyermeke legyen. Nagy volt ennek az asszonynak a szomorúsága, ezt részletesen leírja itt nekünk a Szentírás. Van az úgy, testvérek, hogy az ember nagyon szeretne valamit, ami a többi embernek olyan természetes, ami a többi ember életében nem kérdés, de mégsem éri el. Ma is előfordul ilyen. Talán éppen a gyermek kérdésre is elmondható, hogy gyakran előfordul ez. Hogy akik szeretnének, azok nem kapnak gyermeket. Azoknál valahogy nem akar összejönni. Akik meg nem szeretnének gyermeket, azoknál meg összejön. De nagyon sok olyan dolog van az ember életében, ami másoknak odaesik az ölébe, olyan természetes számukra, mint ahogy levegőt vesznek, de nekem nem adatik meg. Sok emberi szomorúság pontosan ebből fakad, hogy vágyak vannak bennünk, amik nem tudnak beteljesülni. És a beteljesületlen vágyak azok mindig szomorúvá teszik az embert. A sóvárgás valamire, ami nem lehet az enyém. És minél jobban azt látom, hogy a másik megkapta, a másik elérte, annál nagyobb a saját szomorúságom. Annál nagyobb a saját nyomorúságom. Persze ilyenkor sok recept hangzik el, arra nézve, hogy hogyan lehet ezeket a kérdéseket megoldani, de ebben a régi történetben azt látjuk, hogy a jól bevált emberi receptek, azok nem működtek. Nem működtek. Sokszor az ilyen beteljesületlen vágyakkal élő embereknek azt szokták mondani, majd az idő meghozza az eredményt. Legyél türelmes! De azt látjuk ennek az asszonynak az életébe, Annának az életébe, hogy az idő nem segített. Teltek, múltak az évek, és az idő nem hozott megoldást. Nem történt semmi. Meg se fogant. Aztán az embernek vannak olyan gondolatai, hogy talán valami jó hely, vagy helyszín, az segíthet rajtam és rajtunk. Sokan, akik a beteljesületlen vágyaik miatt szomorúak, úgy gondolják, hogy érdemes valahogyan olyan helyszínre menni, olyan helyet választani, ahol mégiscsak megfoganhatnak a mi vágyaink, és beteljesülhetnek. Sok embert ezt szokott a templomba is hozni. Nem egyszer előfordul, hogy csöngetnek itt nálam a parókián hétközben, és jön valaki, megkérdezem, mit szeretne, csak egyet imádkozni. Miről van szó? Segíthetek-e? Beszéljünk róla. Nem kell! Csak itt bejövök és mondok egy imádságot. Sokszor így gondolja az ember. Elmegyek egy zarándoklatra, elmegyek a templomba, hát majd csak segít valahogy. De azt látjuk ebben a történetben, hogy Anna hiába járt a templomba évente a családjával. Hiába mentek el a szentélybe, hiába mutattak be áldozatot, önmagában nem segített rajta semmit. Maradtak a beteljesületlen vágyak és az azt követő és az azzal járó szomorúság. Aztán sokszor gondoljuk azt, hogy talán a jó szó az gyógyír lehet. A jó szó. Talán megoldhat dolgokat. De ebben a történetben azt látjuk, hogy ez sem működött. Ott volt a jó szó. Ott volt a férje mellette. Szeretette. Azt mondta, hát nem érek én neked többet, mintha fiaid lennének. Hát itt vagyok. Nem számítok én neked. De a jó szó sem segített. Ez az asszony továbbra is megtört maradt. Testvérek, az ember hajlamos olyan dolgoknak erőt tulajdonítani, és olyan dolgoktól megoldást várni, amelyeknek valójában önmagukban nincsen ereje. Nincsen ereje. És el kell, hogy mondjuk, hogy ahogy a régi időben sem segített az idő, nem segített hely vagy helyszín, és nem segített az emberi szó sem, úgy a mi problémáinkra sem ezek nyújtanak segítséget, testvérek. Az időnek nincsen ereje. Nincsen a helyszíneknek sem ereje. És nincs az emberi szónak sem olyan ereje, hogy a beteljesületlen vágyak miatti szomorúságot az emberben feloldja. És talán átmentünk már ezeken. Talán vannak itt, akik el tudják ezt mondani, és meg tudják erősíteni, hogy az idő nem gyógyított meg semmit. Nem hozott megoldást. Sem az nem hozott megoldást, hogy én hova megyek a dolgommal. Vagy ki mit mond nekem. Ez nem jelent megoldást, valódi és igaz megoldást, mert mindezeknek nincsen ereje. De mégis azt látjuk ebben a történetben, hogy ez az asszony egyszer valamit megértett. Hogy hogyan értette ezt meg, hosszú évek eltelte után, ez titok marad a számunkra. Ezt nem írja le a Szentírás. De abból, amit ez az asszony tett, mégis kiviláglik az, hogy ő az egyik évben, miközben elment oda a szentélybe a férjével, az asszonytársával, ugyanúgy, ahogy addig minden esztendőben, egyszer csak megértett valamit. És ez a valami az volt, hogy csak Isten segíthet rajtam. És ebbe azt szeretném aláhúzni, hogy csak Isten segíthet rajtam. Testvérek, sok ember gondolja azt, hogy az Isten segíthet rajtam. De nagyon hosszú idő telik el sok ember életében, míg eljut annak a megértésére, hogy csak Isten segíthet rajtam. Csak ő egyedül. Ez az Anna nem volt egy istentelen nő. Ez nem volt egy istentagadó. De hosszú évek teltek el, míg egyszer csak az egyik szentélybe való zarándoklatuk során megértette ez az asszony azt, hogy csak egyedül Isten segíthet meg engem, és ő lehet rajtam könyörületes. Hogy ezt eddig nem így gondolta, az az ő fogadalmából derül ki, amit a 11. versben olvastunk, amely fogadalom arról szól, hogy Istenem, ha megajándékozol engem egy fiúgyermekkel, akkor én azt visszaadom te neked. Ez a fogadalom azt jelenti, hogy ez az asszony valamit most már máshogy kezdett gondolni. Máshogy látott dolgokat, megértett, hogy csak az Isten segíthet rajtam. És ha az Isten megsegít engem, akkor én vissza fogom adni neki. Van ebben, testvérek, valami nagyon mély logikátlanság. És mégis egy nagyon biztos dologról beszél ez a fogadalom. Mert logikátlan az, hogy vágyott egy gyermekre, akit nem kapott eddig meg. És most azt mondja Istennek, hogyha nekem adod a gyermeket, én visszaadom neked. Hát majdnem azt jelenteni matematikailag, hogy kaptam valamit, amit vissza is adok. Ugyanott vagyok, ahol part szakad. Ez a mély logikátlanság azonban, testvérek, arról beszél, ami emberileg logikátlan, hogy ez az asszony valamit megértett Isten személyével kapcsolatban. Amim van, amim lenne, azzal téged és neked akarok szolgálni. Magyarán megértjük azt, testvérek, hogy ez az asszony nem a maga hasznára kéri végül ezt a gyermeket, hanem azt mondja, adj nekem egy gyermeket, aki majd téged fog szolgálni. Aki téged fog szolgálni. Odaadom arra, Istenem, hogy a tied legyen. Ez egy egészen másfajta gondolkozás, mint ami talán eddig benne volt ebbe az asszonyba. Hogy nekem gyerek kell. Azt mondja Jakab levele, most olvastuk nem régiben a Bibliaolvasó kalauz szerint, talán emlékszünk még rá. Azt mondja Jakab, hogy sokféle kívánság van bennetek. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok, mégsem kapjátok meg, mert nem jól kéri, nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Vagy úgy mondja a másik fordítás szerint, hogy a gerjedelmeitekre kéritek azokat, amiket Istentől kértek. Úgy látszik, a probléma az mindig jelen van a világban. Hogy az ember eljut odáig, hogy átfut az agyán, hogy az Isten segíthet rajtam, de csak kevesen vannak, akik odáig eljutnak, hogyha az Isten segít rajtam, ez őróla kell, hogy szóljon. Az ő nagyságáról, az ő szeretetéről, az ő hatalmáról. Hogy nekem erre van szükségem, hogy ami történik velem, a szolgálja az Istent, és beszéljen arról, hogy kicsoda az Isten. Ne arról beszéljen, hogy ki vagyok én, hogy mit értem el, hanem beszéljen arról, hogy kicsoda az Isten. És ennek az asszonynak, Annának az imádsága Isten színe előtt pontosan ezt mutatja be nekünk, hogy ez az asszony eljutott idáig. Hogy nem magamért kérem, nem azért kérem, Istenem, hogy ne gúnyolódjon már velem a másik asszony. Hogy ne sírjak többet, nem ezért kérem, hanem azért kérem, hogy odaadjam neked, hogy szolgáljon téged. Ez az asszony a terhei szomorúsága mellett azt is át kellett, hogy élje, hogy ez a teher és ez a szomorúság egyedül az övé. Peninna, a másik feleség nem érintette ezt a kérdést, sőt inkább csak fokozta a problémát azzal, hogy gúnyolódott és bántotta az ő asszonytársát. Ott van a férje, aki nem tud segíteni. És ha olvasuk ezt a történetet, akkor abba csodálkozunk bele, hogy ott van a pap a templomban Éli, aki nem kíváncsi igazából Anna problémájára. Azt olvasjuk, hogy ott ül az ajtófélfánál, látja, hogy az asszony imádkozik, és azt gondolja róla, hogy részeg. Aztán, amikor Anna odajön eléje, és azt mondja, hogy nem vagyok részeg, csak imádkoztam az Istenhez, akkor ebben az Éliben annyi kíváncsiság sincsen, pedig kellene, hogy legyen benne, mint papban, hogy te azt mondj, miért imádkoztál? Mondd, mi az, ami a te szívedet nyomja? Mi az, amiért talán veled együtt imádkozhatnék én is? Egyszerűen csak annyit mond, hallgasson meg az Isten, legyen úgy, ahogy kérted. Ez az asszony ezt a terhet egyedül hordja, mégis, amikor megérti és elhiszi, hogy Isten képes segíteni, az egész helyzet megváltozik. És azt olvastuk a 18. versben, a második felében ennek a versnek, hogy nem volt többé szomorú ennek az asszonynak az arca. Nem volt többé szomorú. Oda tette, oda imádkozta, oda sírta Isten kezébe a terhét, és ettől megnyugodott. Isten megnyugtatta őt. Testvérek, nincs arról információnk, hogy ez az asszony mit látott és mit gondolt. Vannak olyan bibliai személyek, akikről az Ószövetség idején még nem tudjuk, hogy mit gondoltak, de Isten jónak látta, hogy később kijelentse nekünk. Ábrahám elviszi a fiát, Izsákot, hogy föláldozza. És mi nem tudjuk, amikor olvasjuk az Ószövetséget, hogy miért teszi. Hogy ez egy kegyetlen szadista, vagy ki ez az Ábrahám, hogy ilyet tesz, hogy a saját fiát föláldozza. Hogy tud ilyet megtenni? De Isten sok száz év múlva az Új Szövetségben kijelenti nekünk, hogy Ábrahám hitt a feltámadásban. Ő azért tette meg ezt, mert ő hitt a feltámadásban. És ő hitte, hogy ha föl is áldozza a fiát Istennek, az Isten vissza fogja neki adni azt a gyermeket. Annáról nincs ilyen információnk, nem tudjuk, hogy ő mit gondolt, de azt feltételezzük, testvérek, hogy ő nem a végeredményt látta. Nem azt látta, hogy na, odasírtam az Isten elé a bajomat, most aztán majd kapni fogok egy gyereket. Hanem végre azt látta meg Anna, aki képes rajta segíteni. Így azt a lépést tette meg azon az ott léten, Sílóban, a szentélyben, amit addig talán még soha nem tett meg. Ő végre meglátta Istent. És úgy tette oda Isten kezébe ezt a dolgot, hogy az Isten valamilyen módon meg fog engem segíteni. Túlzás lenne azt mondani, hogy Anna egyből tudta, hogy neki gyermeke fog születni. De úgy tudta oda tenni Isten kezébe, hogy békességet kapott ettől, Istentől. Jobbról olvassuk könyvének 5. fejezetében, a 8. versben, ahol ezt mondja Jobb, de én az Istenhez fordulok, Istenre bízom ügyemet. Istenre bízom ügyemet. Testvérek, ide jutott el ez az asszony is. Istenhez fordult, és rá bízta az ügyét. Mi sokszor, testvérek, megoldásokat akarunk. Mi sokszor pontos receptekkel állunk Isten elé, hogy ő hogy, mint segítsen a mi bajunkon, hogyan, miként töltse be a mi vágyainkat, de ez az asszony és Jobb nem ezt tették, hanem Istenre bízták az ügyüket. És azt mondták, odaadjuk a te kezedbe, Isten. Csinálj vele azt, ami neked jónak tetszik. Testvérek, döntő kérdés az, hogy az ember az élete folyamán a beteljesületlen vágyak miatti szomorúságaiban eljut-e oda, hogy az ügyét odavigye Isten elé. És még nagyobb kérdés az, hogy eljut-e oda az ember, hogy megértse azt, hogy Isten tud rajtam csak és kizárólag segíteni. Aki ezt megérti, megtudja, és meg is teszi ezt, hogy az ő ügyét Istennek adja, az Istentől meg fogja kapni a békességet, testvérek. Onnan lehet megtudni, hogy a dolog működik, hogy ezt hittel tettük, hogy az ilyen ember békességet kap az Istentől. Ha már tudjuk, hogy kicsoda az Isten, És ha megértettük, hogy az ő kezében a legjobb helyen van a mi ügyünk, akkor onnantól kezdve, testvérek, nincs helye az idegeskedésnek. Ott nincs helye tovább az idegeskedésnek. Ha még csak ott tartunk, hogy odaadogatjuk Istennek a dolgainkat, de mellette idegeskedünk, az mindig annak a jele, testvérek, hogy a csak még hiányzik. Hogy csak az Isten segít. Még nem jutottunk el a felismerésre. Addig csak odáig jutunk el, amíg ilyenek vagyunk, hogy hát jó Isten, oda teszem neked ezt az ügyet, de azért én is csinálom ám, meg kavarom a dolgokat, hogy azért a megoldás megszülessen. El kell jutni oda, ahova eljutott Anna, ahova eljutott Jób, hogy az Istenre bízom az ügyemet, átadom. Azért neki adom át, mert csak ő tud rajtam segíteni, és senki más. Ez a történet megmutatja nekünk Isten hatalmát és Isten szabadságát. Az Isten kegyelmét, testvérek. Azt a szeretetet, amellyel Isten nem hagyja a hittel elé járulókat csalódni. Mert nem csak megnyugszik ez az asszony Anna, hanem a 19. és 20. versben azt olvassuk, hogy az Isten eltávolít minden akadályt, ami eddig ott volt, hogy ez az asszony ne tudjon fogadni. És egyszer csak megfogan, és fiú gyermeket szül. Mert az Isten, aki bezárta a méhét, most megnyitotta. És megengedte, hogy ez megtörténjen. Az Isten nem engedi, hogy ez az asszony csalódjon. Oda tette az Isten kezébe az ügyét, és az Isten megmutatja azt, hogy milyen szabad, milyen hatalmas, milyen kegyelmes, és ő nem hagyja, hogy valamiféle csalódás uralkodjon el ezen az asszonyon. Isten nem hagyja ma sem azokat csalódni, akik így tudják az ő ügyüket az ő kezébe tenni. Az az ember soha nem fog csalódni, testvérek, aki Istenre bízza az ügyét. Mert Isten ilyen. Bármit meg tud tenni, és bármit meg tud mozdítani. Nem volt probléma, hogy addig nem tudott megfogadni ez az asszony. Az Isten egyetlen egy mozdulatába, szavába került ez a dolog. Nem volt probléma többé. Ő meg tudja tenni, és meg is teszi. És amikor mindez bekövetkezik, akkor csodáljuk Annát, ezt az asszonyt, aki nem felejti el a fogadalmát és az ígéretét. Van az úgy, hogy az ember nagy fogadalmakat tesz, nagy ígéreteket tesz, akár még Isten előtt is, és amikor az Isten kegyelmes hozzánk, ezeket a nagy fogadalmakat hirtelen elfelejtjük. És talán még azokra is megharagszunk, akik emlékeztetnek bennünket arra, hogy mi mit fogadtunk. Anna egy példaadó asszony előttünk. Elmegy Élihez, amikor ez a gyermek elválasztásra kerül, és azt mondja ennek a papnak, Élinek, én voltam itt, fogadalmat tettem, hogy az Úrnak ajánlom az én fiamat, és elhoztam most az Úrnak, mert ez a gyermek az övé. Az övé. Testvérek, nagyon mély meggyőződés az, amire Anna eljutott. Nem gondolta úgy, hogy a gyerek az enyém. Nem gondolta úgy, hogy a gyermek Elkánáé, a férjemé. Hanem mivel Istenre bíztam az ügyemet, tőle kértem ezt a gyermeket, tőle kaptam meg ezt a gyermeket, ezért ez a gyermek az Istené, az Úré. Az ő tulajdona. Nem értékeli magát feljebb, Anna annál, ami ő ebben az ügyben, nem értékeli feljebb a férjét, hanem tudja, hogy ezt a gyermeket kaptam, és ez a gyermek azt illeti meg, akitől kaptam, Istent illeti meg, és jön az ő hálájával Isten elé, és az ő imádatával Isten elé, és miközben azt gondolnánk, hogy micsoda dolog, hogy egy édesanya odaadja a gyermekét a papi szolgálatra, aztán majd hazamegy gyermek nélkül. Azt olvassuk itt, testvérek, hogy imádják az Istent.
Nem arról van szó, hogy sírva, rívva, újabb szomorúságba esve, hogy na, az Istennek oda kell adni, lemondanak róla, hanem arról olvasunk, hogy imádják az Istent, áldoznak az Isten színe előtt. Az Ószövetségben fölcsendül előttünk az, amit Pál apostol majd így tanít a korintus belieknek, első levele 4. fejezetében, mit van ugyanis, amit ne kaptál volna? Mit van, amit ne kaptál volna? Miről gondolod azt, hogy az a tied, mert te szerezted? Azt mondja az apostol, minden az Istené, amit van. Az ő kegyelmének, szeretetének, hatalmának az eredménye az életedben, minden, ami van, őt illeti meg. Anna ezt tudja. És olyan példásan jár előttünk ez az asszony, ahogy a háláról nem felejtkezik el, hanem odaviszi Isten szín elé ezt a gyermeket. Kedves testvérek, ahogy mondtam, ez a történet nagyon mélyen, szomorúan kezdődik, aztán olyan gyönyörűen fejeződik be. És talán ez az, amire vágyunk, nem csak egy-egy évre vonatkozóan, hanem talán éltünk minden dolgával kapcsolatosan, hogy milyen jó lenne a dolgok, jobban fejeződnének be. Hadd hirdessem nektek ez esztendő kezdetén is azt, hogy az Isten részéről nincsen akadálya annak, hogy a dolgaink jobban fejeződjenek be. Az Isten kész arra, hogyha mi hittel ő eléje hozzuk a dolgainkat, a szomorúságainkat, a bajainkat, akkor megsegítsen bennünket. Isten nem fog hagyni csalatkozni egyikünket sem, ha ezt megpróbáljuk és megtesszük. És ezt örömmel hirdethetjük mindannyitoknak. Nem ő rajta múlnak a dolgok. Ezért bátorítunk benneteket arra, hogy Anna lelkületével hozzátok és hozzuk a mi szomorúságainkat, talán a beteljesületlen vágyainkat az ő szent színe elé. Azzal a meggyőződés, hogy csak ő hozhat a mi ügyeinkre gyógyulást. Csak ő adhat nekünk. És arra is figyelmeztetlek és bátorítalak benneteket, hogyha az Isten már így megsegített bennünket, ne felejtkezzünk el arról, hogy amink van, az az övé. Az őt illeti meg. És ha ezt megteszi velünk az Isten, ne felejtkezzünk meg a háláról. Tudván azt, hogy nem az idő, nem a helyszín, nem az emberi szó, nem a véletlen, nem a szerencse, hanem Isten áll a dolgok mögött. És amit ő ad a mi életünkbe, az mind az övé is. Ezért vagyunk mi is az övé, akik hiszünk ő benne. Mert a hitet is tőle kaptuk ajándékba. És ezért az övéi vagyunk testestől, lelkestől. Hiszem, hogy Isten meg tud így bennünket segíteni és áldani, tegye is meg, és adja nekünk Anna lelkületét, fölismerését, hogy együtt adhassunk ebben az évben minél többet hálát Isten színe előtt azért a jóért, amit velünk cselekedni fog. Amen. Kedves testvérek, a 259. dicséretünknek énekeljük az első 3 versét. 259. dicséretünk első 3 versét. Benned bíztam, Uram. Nincs én nékem segít.
kétségem, Uram, te légy oltalmam, bátorságom vagy én nékem, és örök bizodalmam. Hajtsd hozzám, te főledem, siess, tarts meg engemet. Erőségem ördög ellen, te vagy nagy reménységem. Szent nevedért ments meg engem, mert nincs nékem érdemem. Éjjel-nappal könyörgöm, add meg én kérésemet.
Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk, testvérek. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged azért a kegyelemért, szeretetért, amellyel a hozzád fordulókon megkönnyörülsz és nekik megirgalmazol, és nem hagyod őket csalódni hitükben, abban a meggyőződésükben, hogy csak te segíthetsz rajtuk. Megvalljuk a te színed előtt, hogy sokszor hívtunk téged úgy segítségül, hogy nem hittük el azt, hogy csak te tudsz rajtunk segíteni. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor vetettük a mi bizalmunkat olyan dolgokba, amelyeknek nincsen ereje, és úgy gondoltuk, hogy talán azokat fogod használni, hogy a mi bajunkra megoldást hozzál. Köszönjük, hogy emlékeztetsz kegyelmesen ennek az esztendőnek a kezdetén, hogy egyedül csak te vagy az, aki rajtunk hathatósan képes vagy segíteni. És ezért kérünk is, hogy mélyíts bennünk ezt a meggyőződést, ezt a hitet, és tanítsál bennünket úgy imádkozni a te színed előtt, hogy ez a hit áll a mi imádságunk hátterében. Úrunk, így kérünk téged minden olyan dologért, ami bennünket terhel, sokféle szomorúságunkért, beteljesületlen vágyainkért, hogy taníts meg bennünket arra vágyakozni, ami szerinted való tiszta és szent dolog. És arra is tanítsál meg bennünket, hogy ha kezedbe tesszük dolgainkat, akkor békességünk lehet te benned és te általad. Köszönjük, hogy ismerhetünk téged, köszönjük, hogy itt lehetünk ebben az órában, és köszönjük, hogy úgy indulhatunk neki az esztendő további napjainak, hogy a te segítségedet kérjük. Ne forduljál el tőlünk, hanem taníts bennünket a te utadra, és emlékeztessél is annak idején, hogy a mi hálánk el ne maradjon, hanem hadd tudjunk hálánkkal te eléd jönni. Köszönjük mindazt, amit eddig nekünk adtál. Bocsásd meg, hogyha nem voltunk és nem vagyunk készek, abból mindent visszaadni te neked. Segíts meg bennünket, hadd legyen bennünk Anna lelkülete, s hadd ne akarjuk magunknak megtartani azt, ami téged illet meg. Így segítsél önfeláldozó életre, igaz és buzgó szolgálatra bennünket, és a te ügyed minden áldozatának felvállalására, ahogyan te is vállaltad érettünk, az áldozatot, életedet adva érettünk. Kérünk, légy ebben nekünk segítségül, és hallgass meg bennünket eképpen. Amen.